Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Jöjjetek testvéreim, fennállva fohászkodjunk. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk a Jelenések könyvéből, a Jelenések könyvének 22. részéből, a 10. verstől a 21. versig olvasom előttetek Isten igéjét. Ha valakinek nehéz az állás, nyugodtan közben foglaljon helyet. És így szólt hozzám: ne pecséted le könyv prófétai igéit, mert az idő közel van. Aki gonosz, legyen gonosz ezután is, és aki bűntől szennyes, legyen szennyes ezután is, de aki igaz, cselekedjék igazságot ezután is, és aki szent, legyen szent ezután is. Ímé, eljövök hamar, velem van az én jutalmam, és megfizetek mindenkinek a cselekedete szerint. Én vagyok az alfa és az ómega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég. Boldogok, akik megmossák ruhájukat, mert joguk lesz az élet fájához, és bemennek a kapukon a városba. Kívül maradnak az ebek, a varázslók és a paráznák, a gyilkosok és a báványimádók, és mindenki, aki szereti és cselekszi a hazugságot. Én, Jézus, küldtem el angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen nektek a gyülekezetek előtt. Én vagyok a Dávid gyökere és új hajtása, a fényes hajnali csillag. A lélek és a mennyasszony így szól: jöjj! Aki csak hallja, az is mondja: jöjj! Aki szomjazik, jöjjön! Aki akarja, vegye el az életvizét ingyen! Én bizonságot teszek mindenkinek, aki a profécia emek könyvének beszédeit hallja: ha valaki hozzátesz ezekhez, arra Isten azokat a csapásokat bocsátja, amelyek megvannak írva ebben a könyvben. Ha pedig valaki elvesze prófétai könyv igéiből, attól Isten elveszi osztályrészét az életfájából, a Szentvárosból és mindabból, ami megvan írva ebben a könyvben. Így szól az, aki ezekről bizonyságot tesz: bizony, hamar eljövök. Ámen, jöjj, Uram Jézus! Az Úr Jézus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Ámen. Imádkozzunk testvéreim! Mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy van szavad hozzánk, és hogy ez a szó hosszú évszázadokon át hűségesen megtartatott és elért ma is hozzánk. Köszönjük a Szentírásnak minden igéjét, a nehezen érthetőket és a könnyűeket is, a bennünket vigasztalókat és a bennünket felkavarókat. Jöjj, drága Szentlélek, és úgy, ahogy Te akarod, vigasztalj vagy kavarj fel bennünket, incsél vagy buzdítsál úgy, ahogy Te akarod, mert szükségünk van rád, mert szomjazzuk az igét, mert nem tudunk nélküle élni, mert vágyjuk és kérjük, hogy a Te országod növekedjen bennünk. Kérünk, bocsáss meg nekünk azokat a bűneinket, amiket ezen a héten is elkövettünk, amelyeket elhatároztunk, hogy nem teszünk, de mégis megtörtént, mégsem tudtunk uralkodni magunkon. Uralkodj hát Te rajtunk most úgy, hogy megtisztítasz, és készé teszel arra, hogy bennünk lakjál. Hagy egyesüljünk veled, igét hadd lakjon bennünk, hadd legyünk mustármaggá, hadd legyünk mekkel tésztává, hadd legyen ez a gyülekezet a Te dicsőségedre. Köszönjük az ige hirdetőnket, az ő bizonyságát, amit rábíztál, könyörgünk, áld meg őt, szenteld meg a szavait, és add, hogy ő is és mi is együtt munkálkodjunk azon, hogy a Te igéd ma hatalmas legyen közöttünk. Könyörülj rajtunk. Amen.
Kedves testvéreim, halljátok az igét, amint írva található, és újra olvasom a már imént hallott szakaszból, János apostolnak a mennyei jelenésekről írt könyve 22. fejezetéből, kiemelve a 12. verset. Íme, eljövök hamar, velem van az én jutalmam, és megfizetek mindenkinek a cselekedete szerint. Eddig a felolvasott, írott ige. Foglaljunk helyet, testvéreim! Kedves testvérek, nagyon szépen köszönöm lelkipásztor testvéremnek ezt a kedves hívást és a türelmet. Már korábban érkezhettem volna, de akkor a teológián sűrűbb időszakok voltak. Ő szeretettel elhordozta, nem adta fel, és addig előre, jó előre lekötött időt találtunk, hogy nagy örömmel tényleg meg is valósulhat az én részemről kicsit késő, de reménység szerint soha el nem késő meghívás. És köszönöm azt a szeretetet is a testvérek köréből, többeket ismerhetek, van közöttünk tanártársam is, de azt is hadd köszönjem meg, hogy ez a gyülekezet fogad időről időre teológiáról is hallgatóinkat, részt vesz mentorként a leendő lelkészek képzésében. Erre is a gyülekezet egészére én is áldást kérek. Lelkipásztor testvérem biztatott arra, hogy ezt a nekem is, mindannyiunknak nehéz igét hozzam ide a gyülekezet közösségébe. Egy kicsit vallomásszerűen, tényleg arról szólva, hogy reménységem szerint nem tananyag számomra a Szentírás, és pláne nem csak tanítom, hanem olyan, ami nap mint nap engem is megszólít, és amit én úgy szeretnék továbbadni, hogy először engem érint meg. És így az igeolvasás során most a Szentírás legutolsó verseit hallottuk a hosszabb lekcióban. A Biblia talán egyik legnehezebben érthető könyvéből, a Jelenések könyvéből. El szoktuk szerintem gyakran kerülni ezt a könyvet, önkritikusan mondom. Néha, amikor a teológián előadást tartunk róla, általában az első néhány fejezetéről tartunk ott is, mert még a leveleket a hét gyülekezetnek könnyebben tudjuk a mai gyülekezetet megszólító üzenetnek érteni. De én úgy látom, hogy van egy gyönyörű keret, egy kicsit visszhangzik a mű legvége az elejére, és így most én inkább mégis a végéről, az utolsó mondatokból hozom számotokra az üzenetet. A kétszer is felolvasott vers azt a nehézséget, azt a többlet problémát okozza már is, hogy a cselekedetek kifejezés fordult elő benne. Velem van az én jutalmam, és megfizetek mindenkinek a cselekedete szerint. Református gyülekezet, ne ijedjünk meg ettől a két szótól, jutalom és cselekedet. Pál apostol leveleiből mi gyakran ellentét párként hallunk arról, hogy nem cselekedetekből, hanem Krisztusba vetett hit által van üdvösségünk. Nem mond ellent ez az itt felolvasott ige az apostoli levelek üzeneteinek. Aki ugyanis már itt a Jelenések könyve végén ért el, tényleg folyamatosan olvasva a művet ehhez a vershez, az már többször találkozott azzal, hogy a bárány vérében megmostuk a ruháinkat, és egyedül a megöletett bárány érdeméért van üdvösségünk. Úgy, ahogy az apostol az Efézus beliekhez írt levelében is összefoglalja azt a reformátorok számára is kincsé vált igei üzenetet, hiszen kegyelemből van üdvösségetek hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka, nem cselekedetekért, hogy senki se kérkedjék. Károli szerint dicsekedjék az új fordításunk szerint. A Jelenések könyve olvasói, Pál levelének olvasói világosan látják, hogy a cselekedetek sohasem üdvszerző cselekedetek. És van értelme, és van helye a Szentírásban mégis a cselekedeteinkről szólni. Például csak a Kolossé levél egy mondatát hadd emeljem ki, amely szerint minden jó cselekedettel gyümölcsöt termünk. Bátran vállalja az apostol itt még a jelzőt is, jó cselekedetek. Hát akkor így hívom most a testvéreket, hogy néhány kifejezését a Biblia utolsó lapjainak hadd emeljem ki közöttetek, amelyek megszólítottak engem, de így most is hallva lelkipásztor testvéremtől a hosszabb lekciót, újra elgondolkodtam azon, hogy mennyire önkényes válogatással emelek majd én ki néhány verset, néhány szót, és felmerült bennem, hogy a gyülekezet lehet, hogy más szavakról is szeretne inkább hallani, de én inkább biztatom a testvéreket arra, hogy bibliaórán, gyülekezeti egyéb alkalmakkor, otthoni csendességben újra meg újra vegyük elő, és minden szaváról elmélkedjünk. Én most tényleg csak egy piciny válogatást emelek ki. Ez a szó, hogy jutalom, azt ébresztheti bennünk, hogy talán mégis valamit meg kell tegyünk mi az Úristen színe előtt valamilyen érdem szerző módon, és arra jutalmat ad. A jutalom szót én nem így értem, testvéreim, a Szentírásban. Minden kegyelemből van. A Szentírás szerint még a mi megtérésünk is, ahogy az íge mondja, téríts magadhoz, és hozzátérünk. Tehát a jutalom valójában nem a mi érdemeink elismerése. A jutalom más szavakkal is leírható, én így mondanám, Isten ajándéka, áldása. Áldás egy-egy gyönyörű keresztelés alkalmával a gyermekáldás, áldás, hogyha a mindennapi életünkben megőrzi a mi Urunk családunkat, egészségünket, van munkahelyünk, még ha a mindennapi kenyerünket megkeressük megfeszített kezünk ereje munkájával, mi hívő emberek akkor is azt mondjuk, hogy Uram, neked köszönöm, hogy van mindennapi kenyerem. A jutalom az a Krisztus kegyelmében élő ember Isten általi megajándékozottsága. Nem félek tehát a reformátorokkal, a hitvallás íróinkkal a cselekedetek elé oda tenni a jó jelzőt, mert ahogy a KT fogalmaz, nem nevel-e ez a tanítás könnyelmű és gonosz embereket, nem, mert lehetetlen, hogy akik az igaz hitáltal Krisztusba oltattak, a háládatosság gyümölcsét ne teremjék. A cselekedetek a válasz helyén fordul elő a Szentírásban. A bárány mérében megbosott keresztjén ember örömmel válaszol jó cselekedetekkel Isten megváltására. Így megkérdez engem ez a szó, testvéreim, milyen cselekedetekkel járulok én az én Uram elé? Ha már biztosan és világosan látom, hogy nem üdvszerző értelemben, hanem hála, válasz értelmében. Így átnézve egy-egy napomat, látszik rajtam a hála. Látszik rajtam az a köszönet, hogy igyekszem jó cselekedetekkel válaszolni a megváltás kegyelemből való ajándékára. És így értem ezt a kétszer felolvasott 12. vers előtti, ezt felvezető, szintén nagyon nehéz kifejezést, aki gonosz, legyen gonosz ezután is, aki bűntől szennyes, legyen szennyes ezután is, de aki igaz, cselekedjék igazságot ezután is, és aki szent, legyen szent ezután is. Így értem tehát, testvéreim, hogy a Jézus Krisztushoz való kapcsolatunk a felkínált kegyelemre való válaszadásunktól függ, hogy milyen lesz utána az életünk. Lehet, sajnos lehet nemmel válaszolni. Lehet elutasítani magamtól a kegyelmet, és aki mindvégig elutasítja magától a kegyelmet, azt nevezi a Szentírás kárhozatnak, pokolnak, az Isten dicsőítés hiányában eltöltött örök életnek. Azonban a Jelenések könyve, és én úgy olvasom az Ószövetség sok-sok ítéletes proféciáját is, soha nem azért ír nehéz, ítéletes igéket, hogy kimondja rólunk, hogy nem lehet megtérni, hanem azért, mert amíg halljuk ezeket az igéket, addig ma, ha az ő szavát halljuk, ne keményítsük meg a szívünket, ez a hívás is hangzik. Így, amikor majd hazamegyünk, testvéreim. Ha valakinek Jézusról bizonyságot teszünk, tegyük ezzel a hittel és reménységgel, már azzal, hogy mi elmondjuk neki a jó hírt, azzal megvan a lehetősége, hogy igennel válaszoljon. De az Úristen senkire nem fogja rákényszeríteni a maga akaratát. Hittel meg kell ragadni Jézust, mint megváltónkat, és aki mindvégig nemmel válaszol, azon fog beteljesedni ez, hogy gonosz lesz ezután is. És aki igennel válaszol, aki a megváltásra hálából jó cselekedetekkel él, őről lesz igaz, hogy ő majd szent lesz ezután is. Szent abban az értelemben, ahogy a kereszteléskor is hallottuk, hogy Isten igénybe veszi az életünket. Csodákat képes kihozni a mustármagból és a tésztát megkelesztő kovászból is. Az Isten kezébe vett élet, az Isten által igénybe vett, megmunkált élet, a szent élet. Ne adjuk át más felekezetű testvéreinknek ezt a szót csupán, testvéreim, hogy szentek. Pál apostol a korintusiakat, más gyülekezeteket is, minden keresztjént így szólított meg, hogy ti szentek az Úr Jézus Krisztusban. Akiket nem ismerek egy gyülekezetből, őket is így szólítom meg szeretettel, az ige alapján. Szentek vagytok, testvéreim, mert Jézus megváltó kegyelmére igennel válaszoltatok, és hagyjátok, hogy ő munkálja meg az életeteket, vegye igénybe és formálja. Így, testvéreim, az első üzenetet ezzel foglalom össze, hogy bár félre lehetne érteni a cselekedetek és a jutalom szót, a teljes szentírás alapján nem fogjuk félreérteni, hanem tudjuk, hogy a kegyelemből való megváltásért, hálából van helye. Igen, Isten elvárja, hogy legyen az életünkben helye a jó cselekedeteknek. Nem lehet véletlen, hogy azon a helyen, ahonnan idéztem az efézusi levélből, hogy kegyelemből van üdvösségetek, ugyanott folytatja az apostol így, Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Válaszoljunk hálából a megváltásra, szent élettel, Krisztust követő élettel. Igen, hadd mondjam így, bibliás szóval, jó cselekedetekkel. A második most általam kiemelt üzenetet azokból a kezdetre végre utaló párosokból hozom, amelyet egy üzenetként, de több szóval is leír János apostol így, a görög ABC első és utolsó betűjével, én vagyok az alfa és az omega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég. A Jelenések könyvében találkozunk ezekkel a párosokkal olyan helyen, ahol egészen nyilvánvalóan Istenről, az Atya Istenről szólnak ezek a kijelentések. Itt most a könyv végén Jézus mindezt magára alkalmazza. Ezzel is üzen, azt üzeni, hogy ő Isten. Ő teljesen Isten, Isten fiaként volt közöttünk, és várjuk vissza az ő visszajövetelekor. De vajon mit jelent ez a két végpont? A kezdetre végre, az alfára, omegára utalás. A Szentírásban, testvéreim, másokkal együtt én is úgy látom, hogy ez mindig a teljességet akarja kifejezni. Mert aki a kezdő és a végpontot uralja, az a kettő közötti időt is uralja. Aki az életünk megteremtésétől, és most jelképesen mondva a keresztelésünktől, a legvégéig, a földi életünk végső állomásáig megváltó Urunk, az közben, minden pillanatában is jelen van megváltóként az életünkben. Könnyebb ezt ünnepi alkalmakkor átélnünk, most én így mondom az életünk magaslati pontjain, én most ezért inkább azt az üzenetet hozom közétek, hogy Jusson eszünkbe, hogy az alfa és az omega tartja kezében az életünket, amikor nehézségek vesznek körül. Igen, a betegségek idején, a fájdalmak, akár a gyász idején is. Az, aki halált szenvedett az én megváltásomért, megváltásunkért, az, aki harmadnapra föltámadott, ő ad vigasztalást a gyászban, ő adja nekünk is az örök élet reménységét. Nehéz időkben a múltra, a kezdetekre, a jövendőre, a végre előre tekintő szemmel a mindenkori jelenben is lássam meg, ő az Úr az életemben. A kezdet és a vég Isten fia kezében van minden pillanatom. A következő kifejezést onnan hozom, testvéreim, amikor hallottuk ezt, hogy az ő angyalát Jézus elküldi, hogy üzenjen, bizonyságot teszek a gyülekezetek előtt, ahogy olvastuk. Jól tudjátok, testvéreim, az imént utaltam is rá, hogy Kis-Ázsia 7 gyülekezetét megszólítja a mennybe ment Úr az ő apostolán keresztül mindjárt e könyvnek az elején, és el tudom képzelni, hogy ezt az egész könyvet, a Jelenések könyvét, az a 7 gyülekezet mind magára nézve, alkalmazva olvasta, de én most így a Szentírás végén, a Bibliánk legutolsó mondataiként az Anyaszentegyházra is értem ezeket a kifejezéseket. Sokszor megkísért engem is, és talán másokat is az a gondolat, hogy a Jézussal való kapcsolatom annyira személyes, hogy az csak rám tartozik, és ezért magánügynek kezelem. Személyes, igaz, személyes abban az értelemben, hogy nekem és nekünk személyesen kell válaszolnunk a meghívó szóra, de ahogy válaszoltunk, ahogy kimondtuk őneki az igent, attól kezdve nem magánügy a kereszténység. Az apostol már azzal, hogy 7 gyülekezetnek üzent, én így látom, egy kicsit a mindenkor egyházának, az Anyaszent Egyháznak üzent. És itt a Biblia nyelvén egy kicsi utánjárással, akárcsak ha több nyelven megnézitek, testvéreim, a fordításokat, könnyen láthatjátok, hogy nem csak ezzel a fordítással találkozunk, hogy a gyülekezetek előtt, hanem a gyülekezetek javára, a gyülekezetekért, többféle módon fordítható ez a kifejezés. És nem vagy-vagy kell választanunk, én úgy látom, hogy ez a gazdagsága lehet nyugodtan ennek a bibliai görög kifejezésnek számunkra ajándék, mert igaz az, hogy a gyülekezetben, a gyülekezet javára szólal meg mindig a profécia, Isten küldöttének üzenete. Akárhogy fordítjuk a hely raggal együtt, hogy gyülekezetek előtt ért javára, én a gyülekezetek szóra szeretném tenni itt most szívetekben a hangsúlyt. A kereszténység nem magánügy. Ebben a gyülekezetben, ahogy hallottam most, több csoportban is vannak gyermekek, gondolom korosztály szerint, de ők is a másik csoportnak is testvérei, ahogy itt, akik egymás mellett ülünk a padban, egy gyülekezetnek vagyunk tagjai, de ebben az időben testvérgyülekezeteink is egybe gyűlnek az ige hallására. Más közösségekben egy anyaszentegyháza van a megváltottak gyülekezetének. És azért jövünk el nem csak vasárnapi, hanem hétközi alkalmakra is, sok-sok réteg alkalmára egy gyülekezetnek is, mert közösségben szeretnénk megélni a mi hitünket. Hadd valljak erről, testvéreim, és lelkipásztor testvére meghívása is egy kicsit kötődött ehhez, hogy én tényleg úgy látom, hogy a Szentírást nem a lelkipásztor magyarázza ilyen egy irányban a gyülekezetnek, hanem a lelkipásztor részt vesz az íge megértésében, a gyülekezet közösségében. És nagyon örülök ennek a kedves szép szokásnak, hogy haza lehet vinni az ige hirdetés egy-egy gondolatát, otthon is elő lehet venni, vissza lehet rá térni, és egy beszélgetés elindítása is egyben egy-egy igehirdetés. És igen, kérem is és várom is a teológián a diákjaimtól, a lelkész testvéreimtől, tanártársaimtól és a gyülekezeti tag testvéreimtől, hogy ti is mondjátok el, hogy értitek az igét. Mert a közösségben adatik a Szentírás helyes megértése. A mindvégig otthon csak egyedül olvasott ige engem, az ige olvasót kísért, meg az igének semmi baja nincs, értsétek jól, engem az egyedül olvasót kísérti meg, hogy egyszer csak elkezdem majd mindig azokat az igéket kiemelni, amelyek megerősítenek valamiben, és elkezdem kicsit félretolni azokat, amelyek megítélik egy bűnömet, szóval egyéni olvasóként elkezdem egy kicsit beszűkíteni, hogy mire figyelek a Szentírásban. A közösségben nem lesz mód erre, mert nagy szeretettel a testvérem majd elmondja, hogy Péter, ezt szerintem nem jól tetted. És akkor az ige, a lélek elgondolkodtat, és meg fogom köszönni a testvéremnek, hogy segít az életemet, az első gondolatokra visszatérek, valóban Istennek hálából jó cselekedetekkel élni. A közösség segít, hogy ne válogassunk az igéből. A közösség segít, hogy az életemet mindig megtisztító, helyre igazító szavait is meghalljam. Az áldása a Szentírás megértésének a gyülekezetben adatik. Reformátoraink, akikről hallottunk is már, ezért általában folyamatosan haladtak az ige olvasásban és magyarázásában. Calvin Jánosnak volt olyan időszak az életében, hosszú időszak, ahol naponként egybe hívta a gyülekezetet, aki éppen ráért, bevallom, fogalmam sincs, hogy hányan voltak, de gondolom, hogy akár hányan voltak, ő minden nap arra a megkérdetett időre ott volt, és haladt és magyarázta folyamatosan az ígét. Egy kicsit önmagában ezzel üzenve, hogy nemhogy nem csak a vasárnapjainkat, az ünnepeinket, hanem a mindennapjainkat kell átjárja, de üzenve azt is, hogy nem csak egyéni csendességében szeretné ő sem olvasni, hanem a gyülekezet közösségében. Halljátok tehát, hogy az egész Szentírás mit üzen, halljuk együtt, tanulmányozzuk rendszeresen az igét gyülekezeti közösségben. És a könyv végéről és a Szentírás végéről is hadd emeljem ki még egyszer ezt a néhány kifejezést, ha valaki elvesz e prófétai igékből, attól Isten elveszi osztályrészét, aki pedig hozzátesz ezekhez, azokra Isten azokat a csapásokat bocsátja, amelyek megvannak írva ebben a könyvben. Nagyon kemény igék ezek, testvéreim. De értjük az üzenetét. A Szentírást ajándékba kapjuk Istenünktől, ezért nem mi fogjuk meghatározni a tartalmát. Azt csak elfogadni lehet, és mindkét kísértéstől óvez az ige, attól is, hogy hozzátegyek, attól is, hogy elvegyek belőle. A Biblia magyarázói, az ókori kódexek tanulmányozói jegyzik fel számunkra, hogy ahol a Jelenések könyve megvan a másolatokban, a kódexekben, a kéziratokban, ott mindig a legutolsó könyv az Új Szövetségben, és ahol teljes Szentírás van, ott pedig a legutolsó könyv a Bibliában. E könyv igéihez, ahogy olvastuk, János apostol nyilván tényleg a Jelenések könyvéről írta e szavakat, hogy nem szabad hozzátenni és elvenni belőle, de elindult elég hamar az Anyaszentegyházban az a tágabb olvasat, hogy mivel az egész Bibliánk végén vannak ezek a szavak, valójában nyugodtan alkalmazhatjuk minden ezt megelőzőre, a teljes Szentírásra. Nem szabad hozzátenni, nem szabad elvenni belőle. A hozzátennire egy egyszerű példát hadd hozzak, testvéreim. Mindannyian szeretjük a vallásos költészetet, felemelő szép verseket szoktunk akár ige hirdetés részletként is idézni, de ugye egészen világos minden testvéremben, mikor a lelkipásztor idéz egy ilyen szép verssort, egy nagy költőnktől, azzal nem emelte be a Szentírásba. Az igével összhangban lévő emelkedett más-más művek, akár irodalmi művek, kincsek, ajándékok, örülünk nekik, de nem fognak bekerülni ettől még Istennek kánonikus szentírási gyűjteményébe. Akár még úgy sem, ahogy egy edinburgh-i kedves tanárom mondta, szellemesen ő szeretett minket sokkolni az órákon, és örömmel sokkolottunk. Egyszer azt mondta, hogy Bonhoeffer etikáját bele kéne tenni a Bibliába. És nyilvánvaló egy kis humoros túlzással is azt értette, hogy vannak olyan nagyszerű ige megértések, amelyre nagyon oda kell figyelni. De a mártír teológus, ha itt lenne közöttünk, gondolom tanártársaim, lelkésztársaim is így látják ezt, ő maga köszönné szépen, és elzárkózna ezelől a fölvetés elől, és ő maga legvilágosabban jelezné, hogy nem azért írta meg az etikáját, hogy az belekerüljön a Szentírásba. De reménységem szerint azt elmondaná nekünk, ha úgy látjátok ti is, közösségben, hogy az ige megértésem alapján az etikában a keresztény élet mienségét jól írtam le, akkor az engem örömmel tölt el, mert ha az igének megfelelő etikát ajánlok az egyháznak, azon lesz csak valóban áldás. Szóval ne tegyek hozzá még kincseket érő műveket sem, a Szentírás úgy, ahogy az Úr adta nekünk, önmagában megáll. A kánon, most ilyen szavakkal mondom, az apostoli iratok gyűjteménye lezárult. Nehezebb talán a mondat másik fele, hogy nem szabad elvenni sem belőle. Az imént már utaltam erre, mert egy kicsit az elvenni belőle kategóriájába tartozik, hogyha nem hallgatok valamely szavára, ha csak olyan elegánsan átsiklom fölötte. De van ennél még nehezebb lehetőség is, amikor elolvasok egy-egy olyan mondatot, amelyet szívemben, lelkemben érzek, hogy ezt így már nekünk nem lehet végbevinnünk. Egyetlen egy példát hadd hozzak közétek a Zsoltárok könyvéből, ahol tényleg gyöngy szemek vannak a hálás, imádság és az áldásmondás példái. A 137. Zsoltár is egy ilyen gyöngyszem, a fájdalom, a hűséges kitartás a fogságban egy szép példája, így indul, jól ismeritek, amikor Babilon folyói mellett laktunk, sírtunk, ha a Sionra gondoltunk, a fűszfákra akasztottuk hárfáinkat, énekeljetek nekünk a Sion énekeiből, ezt mondtuk. És haladunk előre a Zsoltárban, ebben a gyönyörű, Istenbe reménységet vető Zsoltárban, és a vége felé már ilyet olvasunk. Babilon pusztulásra méltó népe, boldog lesz, aki megfizet neked azért, amit velünk elkövettél, boldog lesz, aki megragadja és a sziklához csapja csecsemőidet. Értitek, testvéreim, ez nem lehet úgy értenem, hogy én a hívő keresztény ember, ha ma reggel ezt olvasom csak önmagában mondatként, akkor elmehetek és ugyanígy járhatok el. Meg kell valahogy oldjam ezt a problémát, mert Isten igéje, nem akarom kivenni a Szentírásból, nem is tehetem, ahogy olvastuk, de belülről a keresztény gyülekezet közösségében érzem, hogy valamilyen más kell legyen ennek az értelme, mint a szó szerint elhangzott szavak. És akkor eljutok oda, amit az Új Szövetség népe velem együtt azt hiszem gyakorol és tesz, hogy Jézus szavai jutnak eszembe. Jézus, aki azt mondta, hogy szeressétek ellenségeiteket, imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. És keresztényként elkezdem újból olvasni ezt a verset, nem kivenni a Szentírásból, hanem Krisztus felől, Krisztus központúan olvasni. És akkor azt üzeni nekem ez a nagyon nehéz vers, egy kicsit összhangban azzal, amit az Alfa és az Omegáról, a mindeneket kezében tartó Úrról mondtam, hogy az ellenségeim is Isten kezében vannak. Az ellenségeim azt gondolhatják, hogy bármit megtehetnek velem, de náluk is nagyobb úr van, az én uram mindeneknek ura. És olyan jó volt hallani a keresztelés alkalmával ezt a remek gondolatot, képet, hogy nagy istene volt Illésnek, de nem nagyobb, mint nekünk, nekünk is nagy istenünk van. A 137. Zsoltár, én így értem, ezt vallja. A világ ura nem csak az én életemet tartja a kezében, hanem az ellenségeimet is. Ő megfékezi a gonoszt. Ő nem engedi végső győzelemre, a pusztítás teljességre vivésére az én ellenségeimet. Körbenézve a gyülekezetben, nagy örömmel, hogy sok fiatalt látok, de látok nálam idősebb testvéreket is. Hadd valljak arról, én nagy hálát adok azért, amikor a gyülekezetben közöttünk vannak az előttünk járt nemzedék tagjai is. Mert ők sokkal nehezebb időket éltek át, mint én és mi mai fiatalok, és ők még hitelesebben vallhatnak erről, hogy az Úristen kezében vannak az ellenségeink, hogy lehet, hogy évtizedeken át úgy tűnik, hogy élet-halál urai, de valójában nem ők lesznek a végső szó kimondói. Az egész világ, az én életem, de az ellenségeim is egy mindenható úr kezében vannak. Ezt a nehéz verset én az Úristen hatalma, az Úristen mindenek felett valósága, és igen, az ellenségeknek szóló figyelmeztetés versének is tartom. Nem tehetsz meg akármit, én ellenségem. Az Úr fölötted is hatalmasabb Úr. Így Jézus felől olvasva, az Úr hatalmassága igéjeként nem veszem ki a Szentírásból az ilyen nehéz verset sem, hanem küzdök vele, és van, hogy hosszú időn át kell küzdenem vele, és hadd hívjam a gyülekezetet arra, hogy járjunk ilyen úton, hogy a nehéz versekkel, akár hosszabb ideig viaskodván is, kérjük a mi Istenünket, mit üzensz, Uram, mert ez is a te ígéd, add, hogy az életemet gazdagítsa, formálja, Jézus központúan olvasva, hadd üzenjen nekem a teljes Szentírás, a teljes Ószövetség is. Nem teszek mellé irodalmi gyöngyszemeket sem, nem veszek el belőle kemény beszédeket, nehéz igéket sem, hanem segítségül hívom az Urat, aki ihlette ezeket az igéket, hogy a gyülekezet közösségében vezessen el a megértésére az ő neve dicsőségére. Amikor lelkipásztor testvérem a hosszabb szakaszt felolvasta, hallottátok, így végződik a Jelenések könyve, így végződik a teljes Szentírás, így szól az, aki ezekről bizonyságot tesz, bizony hamar eljövök. És erre az Anyaszentegyháza gyülekezet, minden hívő ember válasza, ámen, jöjj Uram Jézus! Gyönyörű ez a mondat, hadd legyen naponkéti imádságunk, de csak megremegve mondhatom ki ezt a mondatot, mert hogy jöjj Uram Jézus, csak akkor mondhatom ki, hogyha ő kegyelemmel, megváltóként jön. Csak azt tudja elmondani, aki számára már világos, hogy ő a megöletett bárány, és ő ugyanaz az ítélő bíró, aki előbb rólam minden kárhoztatást elvett, mert önmaga hordozta el bűneimért a büntetést. Jöjj, Uram Jézus, jöjj úgy is, hogy mutasd meg, milyen életet éljek, szeretnék Krisztus követő, jó cselekedetekkel, a kegyelemre válaszoló, általa igénybe vett, formált, kezében tartott, szent életet élni. Jöjj, Uram Jézus, mutasd meg, hogy nem csak a születésemet, majd egykori elköltözésemet, hanem közötte a teljes életemet a kezedben tartod. Juttasd eszembe, Úr Jézus, hogy akkor is elmondhatom, jöjj, amikor az életemnek egy-egy mélypontján, fájdalmában, betegségben, gyászban hívlak segítségül, gyógyító orvosként, feltámadás reménységét adó feltámadott úrként is jöjj. És jöjj, Úr Jézus, és mutasd meg a Szentírás értelmét, mutasd meg, hogy mit üzen a próféta az Ószövetségben, az apostol az Újszövetségben. Rád szeretnék nézni, Jézus, te légy a gyülekezet közösségében az élő ige, aki magyarázza az írott, a rólad szóló igét. Jöjj, Uram Jézus, legyen ez a mi fohászunk, és ő ezzel a kegyelemmel, ezzel az áldással bocsát ma is haza bennünket otthonainkba. Az Úr Jézus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Amen. Csendességgel válaszoljunk az igére. Urunk, olyan sok szép énekünkkel segítségül szoktuk hívni lelkedet, jövel, teremtő Szentlélek. Hadd folytassuk ezeket az énekeket, de segíts, hadd tegyük hozzá az igének ezt a szavát is. Jöjj, Uram Jézus! Hadd legyen ez a téged segítségül hívás, egész életünk alaphangja, legfőbb imádsága. Jöjj, mint megváltó, aki életemet visszavezetted az Atyához, aki minden bűnömért tökéletesen eleget tettél. Jöjj, Urunk, örömben és bánatban segíts hálát adni most a keresztelő családokkal, az új gyülekezeti tagjainkért, de segíts vigasztalással gyászolóink körében. Minden napunk, életünk magas és mélypontjai hadd legyenek a te jelenlétedben. És Urunk, azt is köszönjük, hogy adtad kezünkbe az írott igét, mely előremutat és visszamutat a mi Urunk Jézusra. Így is mondjuk, jöjj Jézus, jöjj a te írott igédben, és vezesd nap mint nap életünket a te tulajdon beszédeddel. Újra megköszönjük, Urunk, hogy nem magányosan, hanem gyülekezetben, testvérgyülekezetek közösségében, a te világ elejétől végéig egybe hívott anyaszentegyházat tagjaként élhetjük életünket. Hallgass meg, Urunk, amikor a mi Urunk Jézus szavaival egybe foglaljuk minden imádságunkat így. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Jöjjetek, kérjük, fogadjuk Isten áldását. Mindezek után a kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen.